Az biztos, hogy mindenképpen nagyon trópus a hangulat most mindenhol. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. A tervezet kiegészíti a törvényt egy új alcímmel, amely a kárenyhítési előleg törvényi szabályozási szintet igénylő előírásait tartalmazza. Továbbá felhatalmazást ad miniszteri rendelet megalkotására a magasabb szabályozási szintet nem igénylő részletszabályok tekintetében. A javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére megvalósítható legyen, rögzíti az előleg igénybevételének alapvető feltételeit. Előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázat közösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján legalább 1 hektár termő szőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt károk következetbe a tavaszi fagy miatt. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén. A hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer média elem készült el. A program célja a digitális tananyagok és előadások fejlesztése, amelyek moduláris felépítésének köszönhetően a felsőoktatási intézmények igényeihez igazíthatók. A fejlesztés 7 kiemelt képzési területre, az egészségtudományi, a műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi, az agrár, a pedagógus és természettudományi képzésekre fókuszált. A digitális tananyagok a nyár folyamán válnak elérhetővé. A projekt a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz támogatásával valósult meg 2023. július 1-e és 2026. június 30-a között. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank idei emlékérme kibocsátási programja keretében. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. Az 1 dukátos, vagyis csaknem 3,5 grammos, valamint 4-szeres súlyú vastag veretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik, 5000 forint névértékkel. Az emlékérme tervezője Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött a bal oldalon található. A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei Első Károly, Első Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, Első Ulászló, Hunyadi János és Ötödik László által veretett aranyforintoknak állítottak emléket. Az emlékérmék elsődleges szerepe az érték, közvetítés és a figyelemfelhívás. Az érmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték, a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A beregsurányi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A kőrisrontó karcsú díszbogár észlelése nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban a károsító első igazolt előfordulása. A kőrisrontó karcsú díszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőris fajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti. Lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, záporzivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sobre
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, lezárult a 10. Bét részvényfutam. Több mint 3000 játékos, közöttük természetesen miskolciak is, közel 35 000 megbízás és kiemelkedő hozamok. Így jellemezték a Budapesti Értéktőzsde és a Pénziránytű Alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. Bét részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. Idén először telefonos applikáción keresztül zajlott a verseny, amely tükrözi a pénzügyi világ technológiai fejlődését is. A március 5-e és május 29-e között zajló játékban a résztvevők 60 kereskedési napon keresztül próbálhatták ki, hogyan működik a részvénybefektetés egy valós piaci helyzeteket követő digitális környezetben, új telefonos applikáción keresztül valós pénzügyi kockázat nélkül. A részletekről Balog László, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi is ez a részvényfutam, mit lehet róla tudni, mi ennek a versenynek a múltja?
Én is üdvözlöm a miskolci hallgatókat. A részvényfutam tulajdonképpen már 10 éve zajló verseny, virtuális verseny. Idén megújult, tehát ennek az első futama az március 5-e és május 29-e között zajlott, és ennek az a lényege, hogy virtuálisan, de valós kereskedési adatokkal, tehát a résztvevők, akik regisztrálnak és bejelentkeznek erre a versenyre, azok 15 perc késleltetéssel ugyan, de a napi valós részvénykereskedési adatokat látják, és ezek alapján tudnak megbízásokat adni. És ha a megbízásokat ügyesen és jól követik, kapnak persze hozzá virtuális pénzt, minden héten kapnak 500 000 forint virtuális pénzt, ezt hangsúlyozom, hogy virtuális pénz, tehát nem valós összeget, de ezzel játszhatnak. És azért, mert diákoknak van, és egy oktató jellege is van a versenynek, minden héten van néhány kvíz kérdés is, tehát olyan, ami a pénzügyi ismereteket, tudást teszteli, és ezekkel is tudnak pontokat gyűjteni, és akkor a 60 kereskedési napon át, ami azért nagyon komoly, az 12 hét, ugye, mert 5 kereskedési nap van egy héten, 60 kereskedési napon át befektetik a pénzüket, kiveszik a pénzüket, másba fektetik be a pénzüket, rövid és hosszú távon gondolkodnak, tehát bármilyen technikát alkalmazhatnak, és aki a verseny végén, és két kategória van egyébként, diák és tanári kategória is van, hogy azok a tanárok, akik esetleg fölkészítik ezeket a gyerekeket, ők is élvezzék, tehát ebbe a két kategóriába lehet versenyezni. És meg kell mondjam, hogy idén az volt az újdonság, hogy korábban ez csak számítógépen, internetes portálon lehetett játszani, de idén először egy kifejlesztésre került egy mobil applikáció, tehát gyakorlatilag tényleg valós időben kezünkbe a telefon, lehetett kötni, megbízásokat adni, eladási vételi szándékot bejelenteni, és nagyon jó sikerült, mert a legjobb eredményt elérő diák az a 12. hét végére 45%-os hozamot tudott fölmutatni. Ebbe benne voltak természetesen a tesztekkel elért pluszszáma is, tehát egy kicsit, tehát nem csak a kereskedésbe, de a nagyobbik részét ebbe a 45%-os hozammal azt mégiscsak a kereskedés hozta ki.
Milyen céllal jött annó létre, mi is a célja ennek a részvényfutamnak, mit szeretnének ezáltal bemutatni, akár a tanároknak, akár a diákoknak, mit szeretnének elérni?
Hát ugye a dolog végtelenül egyszerű. Egyrészt általában a tőzsdét, a tőzsdézést, a részvényeket egyfajta misztikus köd is körbelengi. Tehát ezt a misztikus ködöt szerettük volna az érdeklődők számára egy kicsit átláthatóbbá tenni. Másrészt az, hogy amikor megtakarításaink vannak, pénzünk van, nyári munka esetében diákoknál, vagy születésnapra, névnapra kapnak a családban egy kis zseppénzt, akkor nem föltétlenül csak a bankszámla áll rendelkezésre, mint befektetési lehetőség, hanem a tőzsde is. De a tőzsde, ez a virtuális valós idős kereskedés azért azt is mutatja, és itt tulajdonképpen különösebb kockázat nélkül azt is meg lehet tanulni, hogy hol vannak a csapdák, hol vannak a nagyon magas kockázatok, és hol vannak olyan vállalható, végiggondolható, logikailag is vállalható befektetések, amelyek azért jó eséllyel egy 3 hónapos távlatban már lényeges hozamokat, lényeges plusz értéket tudnak hozni. Tehát, hogy igenis, érdemes a befektetésekkel is foglalkozni, érdemes a befektetéseket is kipróbálni, és nyilván óvatosan, kellően prudens magatartással nem úgy befektetni, hogy mintha lottóznánk, tehát csak tippelni, hanem igenis a kockázatokat, a döntések következményeit jól fölmérve, de óvatos befektetési politikával, mint az eredmények is mutatják, igen szép eredményeket lehet elérni. És ezt a diákkorban is lehetővé tesszük, és a diákokat erre is fölkészítjük, akkor nagy valószínűséggel, amikor majd kilépnek az életbe, családot alapítanak, akkor a befektetések világa, a tőzsde világa se lesz teljesen idegen számára. Nagyjából 3000 játékosunk volt, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenki megrohanta a részvényfutam játékunkat, de azért a 3000 játékos, 3000 játékos részvétel azt mutatja, hogy azért komoly érdeklődés van erre.
És ha már az érdeklődésnél tartunk, mit tapasztalnak itt a térségünk, mennyire aktív akár a miskolci diákok, tanárok vagy a Miskolc környékbeli iskolák, mennyire aktívak ezen a versenyen, hiszen ha jól tudom, a pénziránytű versenyein rendszeresen megjelennek a miskolciak is.
Abszolút így van, abszolút így van. Hát sajnos arról egész pontos és részletes adatot nem tudok mondani, mert ugye itt nagyon sokan hát becenévvel, nicknémmel jelentkeztek be, és akik nem nyertek, vagy akiket nem kellett idézőjelbe utólag beazonosítani, azok adatvédelmi okokból nem lettek beazonosítva. Nyilván akik nyertek, azokat ilyen vagy olyan módon meg kellett tudni találni, hogy a nyereményeket megkaphassák. Tehát ilyen statisztikát most nem tudok mondani önnek, de azt el tudom mondani, hogy a pénzügyi edukációban általában a versenyeken a pénzhét, ami tulajdonképpen a pénzügyi edukációnak a éves legnagyobb eseménye, ott Miskolc, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye az nagyon aktív, csak hogy az arányokat és a számokat elmondjam, Miskolcról, tehát azt kell tudni, hogy a pénzhét eseménysorozaton idén 1480 iskola vett részt összesen az országban, és ebből 32 volt miskolci, 45 pedagógus regisztrált a pénzhétre, és Miskolcról 5500 diák részesült a pénzhét keretében valamilyen pénzügyi előadásban, pénzügyi órán, pénzügyi játékban. Ha ezt kiterjesztem Borsod megyére, akkor itt már 140 iskola, és 19000 diák jelenik meg, ami nagyon leegyszerűsítve egy kicsit kevesebb, mint 10%-a az országnak. Tehát azt kell mondjam, hogy Borsod megye a többi megye átlagához képest az majdnem az országos átlag kétszeresét mutatja, ha 19 megyével számolunk, vármegyével számolunk, mert nagyjából majdnem a 10%-át hozza az országos részvételnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon komoly, és van még egy adatunk, ami az aktivitásra utal. A pénziránytű alapítványnak van egy iskolahálózata, ide lehet regisztrálni, és akik ebben regisztrálnak, azok egy szorosabban működnek együtt a pénziránytű alapítványal, a pénzügyi edukációval. Ebben a hálózatban országosan nagyjából 700 iskola van, és ebből 53 az borsodi, 16 a miskolci. Tehát itt is látszik, hogy a országos átlaghoz képest aktívabbak a borsodiak, illetve a miskolciak, és hát olyan jó nevű intézmények szerepelnek ebbe a hálózatban, mint a Földes Gimnázium, a Fáy András Görög Katolikus Közgazdasági Technikum, a Sejemréti Református Általános Iskola, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, vagy a Diósgyőri Szent Ferenc Katolikus Általános Iskola. Úgyhogy én azt gondolom, és ezek a iskolák, amelyek a hálózatnak a tagjai, amelyek aktívak a pénzhéten, az a tapasztalatunk, hogy ezek az aktívak a versenyeken is. Tehát függetlenül attól, hogy az első három helyzetben ezúttal nem volt visszatérve a részvényfutamhoz miskolci illetékességű diák, illetve tanár, egész biztos vagyok benne, hogyha az adatvédelem lehetővé tenné, hogy mindenkihez hozzáférjünk, akkor igen jelentős miskolci vagy borsodi részvételt találnánk ott.
És ha már így visszatértünk a részvényfutamhoz, ami most lezárult, az mettől meddig tartott, illetve milyen eredmények születtek?
Ugye azt kell mondjam, hogy a pénzhéthez kapcsolódóan március 5-én kezdődött ez a futam, és május 29-én zárult le a játék. Ennek az volt az oka, hogy a tanítási idő alatt még eredményt is tudjunk hirdetni, tehát összesen 60 kereskedési napon keresztül fogadhattak, játszhattak, köthettek ügyleteket. Azt hiszem az egy érdekes szám, hogy ebbe a 3000 játékos, valamivel több mint 3000 játékos, 35 ezer megbízást adott a tőzsdén virtuálisan, és ez végül is kiemelkedő hozamokat hozott, és ne felejtsük el, ami külön növeli ennek a 45%-os hozamnak az értékét, amivel a két győztes nyert, hogy egy olyan időszakban hoztak ilyen szép hozamokat, amikor az orosz-ukrán háború tovább zajlott, és mindenfajta olajellátási gondok jelentkeztek, és a Hormuzi szorosban is kialakult ez a válság, ami ugyancsak komoly hektikus mozgásokat idézett elő a nemzetközi piacokon, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt, ilyen nagyon komoly sikert tudtak elérni a győztes diák is, meg a győztes tanár is. A legeredményesebb azt azért talán érdemes elmondani, hogy a részvényfutamban az újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola egyik tanulója lett a legeredményesebb a mi iskoláink közül, már úgy értem, hogy az alapítvány, az iskola hálózathoz tartozó iskolák közül, és egyébként a diák kategóriában összességében Kőszegi Jurisics Miklós gimnázium és körülbelül tanulója 45%-os hozammal. Neki is csak a Nick becenevét tudtuk, a tanárok közül pedig az újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola oktatója lett a legjobb ebbe a versenybe. Ami még külön érdekessége, hogy olyan sikeresnek bizonyult ez a verseny, hogy június 3-ától a nyáron újraindult, és egy újabb futam indult el, ugyanilyen föltételekkel, tehát hetente 500 ezer forintot kapnak, virtuális forintot a diákok, ezt befektethetik, ha regisztráltak, és eredményhirdetés majd valamikor augusztusban lesz. Tehát most is lehet játszani, és júliusig tart a futam, és a Szigetre lehet belépőket nyerni, a Sziget Fesztiválra bérletet, illetve belépőket sorsol ki a BÉT, illetve a pénziránytű alapítvány.
Említette, elnök úr, hogy lendületből újra is indult a futam. Ha miskolciak például most így közben szeretnének jelentkezni, lehet-e még így közben regisztrálni, vagy már most úgymond aki lemaradt, az lemaradt?
Nem, abszolút lehet regisztrálni. Tehát én szerintem a tőzsde egy olyan játék, ahol aki június 3-án nem indult el, nyilván annyiban hátrányosabb, hogy nagyjából két alkalommal, tehát 1 millió virtuális forinttal kevesebbel indul, de ez behozható részbe azzal, hogyha jó megbízásokat ad, és jó részvényeket és értékpapírokat vásárol, részbe pedig, hogyha kvízen, kvízkérdéseket jól teljesíti. Szerintem most még érdemes jelentkezni, érdemes regisztrálni, úgyhogy azt javaslom, hogy a részvényfutam.hu, de a pénziránytűalapítvány.hu honlapon is megtalálható, illetve a budapesti értéktőzsde honlapján bét.hu, ott is megtalálható a játék, lehet regisztrálni, és még most se késő elindulni.
Hogyan látja, mit tanulnak a diákok, vagy esetleg akár a tanárok, a miskolci diákok is, meg országszerte ebből a versenyből felnőtt korukra, mit tudnak majd ebből kiemelni, vagy a saját életükbe mit tudnak ebből továbbvinni?
Szerintem az jön le leginkább, hogy tehát nagy hozamot nagy kockázatvállalással lehet elérni, de aki biztosra akar menni, és túl nagy kockázatot nem akar vállalni, akkor a nagy kockázat és nagy hozam, kis kockázat, alacsonyabb hozam összefüggését valószínűleg meg fogja látni. És idézőjelben, hogyha rossz részvényre, rossz vállalatra, rossz társaságra fogad idézőjelben, tehát nem jó helyre teszi a pénzét, nagyon nagy kockázatot vállal és bukik, itt ennek nincs valós kára. Tehát itt még valós anyagi kár nélkül is megtapasztalhatja a nyerést is, meg a veszteséget is, de igazából ebből valós kár nem származik. De itt még mondom, biztonságos pályán, biztonságos védett körülmények között próbálhatja ki a nagy kockázatot, a magas kockázatot, az alacsony kockázatot, és hogy melyiket, és melyiknek a kombinációját érdemes játszani ahhoz, hogy a végén megtalálja a számításait. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tapasztalási terület, egy szimuláció, ha akarom, úgy, hogy a valós kockázatot, a valós megtakarítását nem kell kockára tennie.
Kedves hallgatóink, lezárult a 10. Bét részvényfutam. Több mint 3000 játékos, közöttük természetesen miskolciak is, közel 35 000 megbízás és kiemelkedő hozamok. Így jellemezték a Budapesti Értéktőzsde és a Pénziránytű Alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. Bét részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. Idén először telefonos applikáción keresztül zajlott a verseny, amely tükrözi a pénzügyi világ technológiai fejlődését is. A részletekről Balogh László, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Mil historias en mi cabeza, ey, 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 ey. Vengo en tacona. Voy mirando al cielo con impaciencia y ganas de volar. Vengo en tacona. Hey.
Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs, kassai történész, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre, majd 100 évvel később a reformkorban tett szert, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Czábocki és Szabolccsal az előadás előtt beszélgettem. Az ön előadásában is tulajdonképpen arról hallhat a miskolci közönség, hogy hogyan változott a Rákócziról alkotott kép a társadalmak változásával, a politikai változásokkal együtt. Én viszont arra vagyok kíváncsi, hogy az ő korában, a 18. század elején hogyan ítélték meg Rákóczit, és ő hogyan élte meg az ő nagyságát?
Tehát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett második Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejdelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg a itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye, illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, aki kifejezetten sokat tett a református egyházhálózat kiépítéséért, de aztán később második Rákóczi György is. Ugye még, hogy még kitérhetünk itt akár első Rákóczi György kapcsán, hogy az ő felesége Lóránffy Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Comenius professzor is Sárospatakra. Szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon. És hát második Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadság harc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele.
A társadalmi politikai változások hogyan változtatták meg a második Rákóczi Ferencről alkotott képet a magyar társadalomban a későbbiek során a 19.-20. században?
Hát kezdeném ott, hogy miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczit bujdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már második József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán később jakobinus mozgalommal is, de igazán nagy, tehát egy igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt.
Melyik volt az a kor, amikor a legnagyobb volt a Rákóczi kultusz, amikor a leginkább piedesztára emelték őt és a munkásságát?
Talán pont a kiegyezés utáni időszak, tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a Bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és a függetlenség és 48-as párt azt tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásomban ebben is erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli versek, hát a korabeli kuruckori költeményekként.
Milyen szerepe volt a Rákóczi kultusznak Trianon után a kisebbségi magyar társadalmakban?
Kezdem ott, hogy tekintettel arra, hogy 1906-ban Kassán temették el, tehát hazahozták Rákóczi és Bujdosú társainak a hamvait, és Kassán temették el. Ezt követően Trianon után Csehszlovákiában az olyan ünnepeket, amelyek tehát ma is Magyarországon magyar állami ünnepek és nemzeti konszenzus ütezi őket, mint például március 15 vagy augusztus 20. Csehszlovákiában ezeknek az ünneplését betiltották, mivel revizionizmussal vagy irredentizmussal kötötték össze ezeket az ünnepnapokat. Viszont a kisebbségben lévő magyarság, illetve annak a politikai képviselete alternatív ünnepeket teremtett a magyarok számára. Ilyen volt például 1925-ben a Petőfi születésének a 100. évfordulója, vagy Jókai évforduló, Érsekújvár törökalól való felszabadításának az évforduló, stb. És ehhez hasonló volt Kassán a Rákóczi ünnep is, és ebből volt 3. És ez kifejezetten azt szolgálta, hogy identitás erősítő szerepe volt a kassai magyarság számára, és hozzá kell tenni, hogy például mai napig látható emlékműveket is köszönhetünk ezeknek az ünnepeknek. Ilyen volt például az 1938 nyarán avatott epitáfium, ami ma is megtekinthető a Szent Erzsébet dómnak a falán.
És talán hasonló helyzet alakult ki a II. Világháború után is, hiszen a szocializmus korában azért nem volt nagyon ildomos Rákóczira hivatkozni, illetve Rákóczit emlegetni.
Ez pontosan így van, sőt, igazából 1948 után, tehát maga a Rákóczi kripta, illetve az, hogy ott összejönnek például magyarok megemlékezni, az tiltva volt, és szinte feledésre volt ítélve ez a tevékenység. Viszont a szocializmus időszakában volt egy érdekes pillanat, és ez pont 50 éve volt, 1976-ban, amikor néhány magyar illető, köztük például Görcsös Mihály, illetve Jakobi Gyula festőművész, ők a Rákóczi kriptát megkoszorúzták, és ebből annak idején rendőrségi eljárás is indult az illetők ellen, akik ezt elkövették. És majd későbbiekben, már a rendszerváltás után, mondjuk a 90-es évek az még eléggé nehéz volt tekintettel a Vladimir Mecsiárd nevével fémjelzett korszak miatt, de hogyha a mai időszakot vesszük, úgy gondolom, hogy a Rákóczi kultusz kezd kassán kimozdulni a kizárólagos magyar berkekből, és egyre inkább egy ilyen lokálpatrióta színezetet kap. Tehát ilyen például Rákóczi nevével rendeztek úgynevezett sörnapokat, vagy újra játszották a Rákóczi, illetve feleségének az esküvőjét egy ilyen nagyobb ünnepség keretén belül. Szóval ez tulajdonképpen a kassaiságnak a kifejezését is akarja manifestálni.
Napjainkban teljesen helyére került-e II. Rákóczi Ferenc megítélése? Megfelelőképpen értékelik-e mindazt, amit ő véghez vitt?
Ez talán az egyik legnehezebb kérdés. Én úgy gondolom, hogy történeti kutatások terén még talán van mit kutatni a Rákóczi szabadságharc, illetve Rákóczi személyét illetően. Az viszont tény, és erre így az előadásomban is ki fogok térni, hogy az egyik ilyen legkompaktabb életrajzot, azt Köpeci Béla, illetve Ervárkonyi Ágnes írták meg, viszont ez is már több évtizede. És azóta, tehát folyik a Rákóczi kutatás, viszont azóta egy ilyen kompakt életrajz, egy ilyen újabb értelmezés azóta még nem látott napvilágot.
Említette, hogy Kassán azért kezdenek feléledni azok a hagyományok, amelyek Rákóczihoz kötődnek. Hogyan viszonyul hozzá a kassai, illetve a felvidéki magyarság?
Én úgy gondolom, hogy alapvetően pozitívan, már csak ha abból indulok ki, hogy lesz egy nagyszabású Rákóczi 350 ünnepség sorozat, és ebben részt vesz például a Kassai Tália Színház is, és más különböző civil szervezetek. Szóval Kassa továbbra is, úgy gondolom, tekintettel arra, hogy eleve a fejedelem, illetve az ő bújdosó társai is ott vannak eltemetve a Szent Erzsébet dómba, tehát egy legitim helyszíne a megemlékezésnek.
Érdekes kutatási témát választott. Hogyan tudott utána nézni ezeknek a tényeknek, adatoknak, amelyek arra utalnak, hogyan változott Rákóczi Ferenc megítélése a különböző politikai korszakokban?
Őszintén megvalva, én még akkor, amikor az egyetemi tanulmányaimat végeztem alapképzésen, én még a második évig Rákóczi kutatónak készültem, szóval kifejezetten így a szabadságharccal szerettem volna foglalkozni, és a harmadik évben döntöttem úgy, hogy az alapképzéses szakdolgozatomat kombinálom a két világháború közötti szlovákiai magyarság történelmével, és így született meg az, hogy a két világháború közötti Kassán lévő Rákóczi kultusznak az elemzése. És aztán pedig egy kicsit tovább haladtam, érdekelt ez, hogy például akár 1918 előtt, akár után, hogy a magyar történetírás hogyan értelmezte Rákóczi szerepét, és ugye ebben a tekintetben nagyon fontos szerepe volt Szegfű Gyulának, aki 1913-ban jelentette meg a száműzött Rákóczit. A maga korában ez a munka, ami egyébként én úgy gondolom, hogy egy zseniális, tehát a korát megelőző munka volt, viszont nagy felháborodás is követte, főleg a függetlenségi párt funkcionáriusainak a részéről, mivel pont úgy érezték, hogy Rákóczit arról a magas piedesztáról így leemelte, és hogy a hős, tehát azt a hőst, akit addig tiszteltek, hogy kicsit más fényben mutatta be Szegfű, viszont maga a szerző az leszögezi tulajdonképpen a munkájában, hogy a munkájának a célja éppen az, hogy Rákóczinak az emberi oldalát is bemutatni, hogy ne csak távolról szemléljük a hős, hanem magát az embert is ismerjük meg.
Milyen embernek ismerte meg ön? a kutatások alapján, a fennálló dokumentumok alapján ki lehet-e deríteni, hogy valójában magánemberként ő milyen volt?
Úgy gondolom, hogy az ember így az élete során az adott körülmények, illetve az adott időszakban képes a változásra is, és úgy gondolom, hogy az ő esetében ez így van, tehát más például a fiatal Rákóczi, és más már az idős Rákóczi. Tehát már csak, hogyha belegondolok abba, hogy a számüzetésének a kezdetén, amikor Grobóában él, és tulajdonképpen még 4 évig élvezi 14. Lajosnak az udvartartásának az előnyeit. Viszont 1715-ben a napkirály elhuny, és Rákóczinak a támogatóinak a száma egyre jobban csökken, és ez évről évre, ahogyan már Rodostóban is van, egyre inkább szűkül körülött a tér, egyre kevesebben vannak már azok, akiket egyáltalán személyesen ismerhetett. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont volt az ő életében, akkor, amikor az ő fia ellátogat Rodostóba, mármint pontosabban Rákóczi György. És akkor, amikor találkozik a fiával, természetesen ez az apai hív, meg az apai szeretet, az így eluralkodik rajta, és hirtelen az a gondolat, hogy már pedig neki el kell foglalnia Erdély fejedelmi székét, az így hirtelen elhalványul, és mindent a fiának a jövőjéért akar biztosítani. Csak hogy maga a fiú, az nem igazán azonosul már az apjának a régebbi céljaival. Tehát ez a fiatal élni akarta az életét Párizsban, meg a francia udvarban, és már nem igazán azonosult az apjának a céljaival, viszont mindemellett a Rákóczi ő elő akarta teremteni, hogy Rákóczi György, illetve a másik fia József nyugodtan tudhassanak élni Magyarországon, és hogy legalább egy részét a Rákóczi birtokoknak, így tehát ott leélhessék nyugodtan az életüket.
Kedves hallgatóink, 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs, kassai történész, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre, majd 100 évvel később a reformkorban tett szert, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
In a sleepy, unkempt scene, sweet air lingering all around where you have been. Everything calls, everything pleads as I wait. Thank you. straight down, sinking deep. It's a place you know so well.